Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik államtitkár asszony. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mennyire adta vissza a magyar sport általános állapotát a tokiói olimpia éremtáblázata?
Igen, nagyon fontos, hogy amikor kiutaztunk, előtte mindig tervezünk, és hogy mit várunk ugye eredmény szempontjából. És voltak megfogalmazások a szakemberek részéről, a sportágak részéről, és azt gondolom, hogy egy olyan eredmény született, amely, hogyha az elmúlt időszak munkáját nézzük, a befektetett akár támogatásokat, akkor azt gondolom, hogy megtérült, hiszen hogyha nézzük az eredményt, 1996 óta nem volt ilyen sikeres a magyar olimpiai szereplés, úgyhogy a 6 aranyéremmel, 7 ezüstéremmel és 7 bronzéremmel, valamint a nagyon-nagyon sok helyezéssel, hiszen nem azt lehet mondani, hogy ezek véletlen eredmények voltak, hiszen tudjuk, hogy 10 negyedik hely is volt, 9 ötödik és 3 hatodik helyezés, és nem csak egy pár, azaz 3-4 sportág hozta az eredményeket, hanem 8-9 sportág is hozott helyezéseket, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, és ez is azt mutatja, hogy az a munka, amely elkezdődött 2010 óta, itt vannak az eredmények és a sikerek. Egy-egy utánpótlás nevelést, hogyha nézzük és programok elindulnak, akkor bizony az élsportban, hogy oda kerüljenek a sportolóink, az minimum 10-12, de lehet, hogy 14 év kell és szükséges. Úgyhogy ez ilyen hosszú távú koncepció része, és most elértünk oda, hogy jönnek az eredmények.
Miből lehet több sportszakmai következtetést levonni? Egy-egy nagy egyéni teljesítményből, egy aranyéremből, egy egyéni sportban, vagy a helyezésekből, aminek a számossága azt mutatja, hogy nem szerencse dolga, mert nem mindig befele pattan a kapufáról a labda, hanem az egy megérdemelt hely. Szóval melyik az, amelyikből többet lehet levonni?
Azt gondolom, hogy egy-egy sportoló nagy sikere, ugye mindig voltak nagy eredményeink Magyarország sportnemzet, nem véletlenül, hiszen hosszú-hosszú évtizedek óta, sőt, amióta olimpia van, mindig ott voltak a magyar sportolók legelől, de hogyha nagyon sok sportág jelenik meg, és sok fiatal jön, és látjuk azt, hogy az élsport után, illetve a legfelsőbb kategóriájú sportolók mögött ott van a következő generáció, akkor azt gondolom, hogy ez sokkal többet ér, és itt jön az, hogy az eredményeket le lehet vonni, hiszen nem az a cél, hogy egy-egy kimagasló siker történjen, hanem teljesen a magyar sportra kell érteni, hogyha egy sikeres olimpiának titulálunk valamit, akkor bizony ne egy-két sportoló hozza a sikereket és az érmeket vagy a helyezéseket, hanem az egész magyar csapat, akik itt utaztak, ugye nagyon sokan utaztak ki, ez is egy nagyon magas létszámmal történt, 173 sportoló képviselte hazánkat, és ez is azt mutatja bizony, hogy egyre növekszik a kiváló sportolóink száma, és a sportágak képviselői is, 22 sportág képviselte a hazánkat, szinte soha nem volt ilyen magas ez a szám.
Hogy lehet megtalálni azt az egyensúlyt, hogy milyen sportágakra koncentrál egy sportvezetés, hiszen a kimagasló egyéni teljesítmények húzzák maguk után az abban a sportágban fantáziát látó gyerekeket. De a csapatsportok is lehetnek ilyenek.
Természetesen. Ugye ez a munka nagyon széles körű, hiszen az egyéni sportágak mellett ott vannak a csapatsportágak, a sport a szórakoztatóipar legfontosabb része, és a népszerűsége, a sportági eredmények mind-mind kellenek ahhoz, hogy igen, lemenjenek a 21. században a gyerekek a sportpályára, a sportlétesítményekbe, és ott maradjanak, és nem a négy fal között, illetve a kis szobájukban nyomogassák a kis számítógépjüket, vagy az internetet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ehhez mind-mind szükséges, hogy kiváló sportlétesítményeink legyenek, meg legyenek a szakemberek, akik tényleg garantálják azt, hogy a fiatalokat meg tudják szólítani, és ott tudják tartani. A szülők ugye látják azt, hogy most beköszöntött ugye egy másfél éve, két éve a COVID, és bizony elsődleges gondolatunk volt, én is, mint szülő, hogy igen, hogy tud sportolni a gyermekem, az a legfontosabb, hogy az egészség megőrzés, az egészség megtartása meglegyen. Ehhez a sport, a mozgásgazdag életmódnak a feltételeit garantálni kell. Úgyhogy minden összetett, hogy egy gyermek milyen sportágat választ. Vannak programok, amelyek ezt szolgálják és kiszolgálják. Nekünk, hogyha egy olimpiai szereplést nézzük, akkor az olimpiai sportágakat kell támogatnunk, ugye a programokat, hosszú távú koncepciókat, rövid távúakat leadják a sportágak. Ennek alapján kerül a támogatási rendszerbe be egy sportág, úgyhogy így tudjuk őket akár egy adott évre, akár egy olimpiai ciklusra támogatni, de nem csak olimpiai sportágak vannak, hanem vannak feltörekvő és felzárkóztatási sportágak is, amelyben mi dolgozunk, és onnan is át lehet kerülni, akár egy 16 kiemelt sportágba, hogyha olimpiai sportágról beszélünk, de nagyon fontos, hogy az olimpizmus is nagyon változik, hiszen jönnek az új generációs sportágak, akikkel szintén nagyon-nagyon kell törődnünk. De hát láttuk, hogy karate sportágban, vitorlás sportágban érmet szereztünk, tehát nem véletlenül ez a tendencia megmutatkozik. Kerékpársportban is ott voltunk legelől, tehát olyan sportágak jelennek meg, amelyekre fókuszálnunk kell, és az elmúlt időszakban is nagyon kiemelten foglalkoztunk.
De például, amikor a kerékpársportban Vas Katablanka akkorát megy, hogy egy egész országnak leesik az álla, akkor ilyenkor az állami sportvezetés azt mondja, hogy hoppá, ide nagyon, mostantól ebbe erre jobban oda kell figyelni?
Természetesen nagyon fontos, hogy azok a eredmények jöjjenek, amit mondjuk egy sportági szakszövetség megfogalmaz. A szövetség leadja felénk az elvárásait, annak kapcsán, hogy ő mondjuk hosszú távon mit vár el a saját klubjaitól, és megfogalmazza a kéréseit támogatási rendszeren belül. Természetesen ott vannak a sportolók, ők látják azt, hogy mire képesek, hiszen évről évre látható nemzetközi sporteseményeken azok az eredmények, amelyeket hoznak a sportolók. Úgyhogy meglepetés nagyon nincsen, természetesen a Vas Katablankának az eredménye óriási siker, tehát világra szóló, egy ilyen népszerű sportágat képviselve, amely tényleg az egész világon űzik, és nézik, és szeretik. Úgyhogy igen, itt jön az, hogy a támogatásnak és a szakma megjelent az edzőknek a szerepe, a versenyeztetés, a nemzetközi tréningek mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy ki tudjunk nevelni, illetve a sportág ki tudjon hozni egy ilyen klasszist, de nem csak ő van, hiszen a kerékpár sportágban például
rózsaszín
trikót mi viseltük, úgyhogy igen, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy többen vannak, nem csak egy-egy kimagasló sportolónk van az adott sportágban, hanem látható az, hogyha a következő generációt nézzük, bizony jönnek felfelé.
Ugye ön egy klasszikus sportágban, az úszásban olimpiai, világ és Európa bajnoki ezüstérmes. Említette a számítógépek gombnyomogatását. Hogy áll mondjuk az e-sporthoz, ami számítógépeken gombnyomogatás? És a magyar állam úgy tűnik, hogy érdeklődik az e-sport iránt.
Természetesen, hiszen akkorra haladni kell, és már amikor megjelent legelőször pár évvel ezelőtt az e-sport képviselői az irodámba fogadtam őket, akkor bizony nyitottan kell hozzájuk állni, és hogyha a sportot képviselem, akkor nekünk az a feladatunk, hogy a sportot egy kicsit jobban bevigyük az e-sportba, hiszen több millióan űzik az e-sportot a világ szinten, és hogyha ezzel egy kicsit népszerűbbé tudjuk tenni azt, hogy a mozgásgazdag életmód is nagyon fontos, hiszen látjuk az e-sport képviselői, akik a legjobbak a világban, ők nap mint nap edzenek, és a kondíciójukat szinten tartják, ezt ők is nyilatkozzák. Úgyhogy itt is sportági szakszövetségek, klubok jelentek meg, hogy igen, szeretnének e-sport szekciót és szakágat maguknak. Úgyhogy ezt mi támogatjuk, de vannak feltételeik nekik is, mégpedig, hogy aki oda leigazol, egy más mozgás gazdagabbnak mondott sportágat kell képviselnie, és ott is kell legyen igazolva. Úgyhogy kell, hogy mi is haladjunk a korral, 21. században vagyunk, minden változik nagyon-nagyon gyorsan, mert hogyha a generációkat nézzük, a 20 éves és a 10 éves korú fiatalok és gyermekek között óriási a különbség, az ő felfogásuk között is, és a szülőknek is ezt úgymond támogatni kell, és nekünk sportvezetőknek pedig az a feladatunk, hogy mindent kiszolgáljunk, és a hátteret biztosítsuk erre is.
Tokiói olimpia hiányosságokra rámutatott-e, vagy minden pozitív és rózsaszín volt?
Természetesen vannak hiányosságok, és voltak olyan sportágak, akik nem tudták azt hozni, amelyet ők kitűztek maguk elé célul. Itt is meg kell vizsgálni, hogy miért, tehát az okokat meg kell találni, és új, úgymond terveket, célokat kell kitűzni. Természetesen mi, mint sportnemzet és nemzetstratégiai ágazatként tekintünk a sportra, a jövőben is támogatni kívánjuk a sikeres és nagy sportszervezeteinket. Igen, nagyon fontos feladat előtt állunk, hiszen ha nézzük a 16 kiemelt sportágat, és az elmúlt időszak eredményességét, akkor vannak hiányosságok. Most egy munkacsoport fel is állt, és több hónapos munkát elkezdett, és vélhetően februárban le is zárul az a vizsgálat, amely alapján el tudunk indulni a következő támogatási rendszerben. Azaz 2023. január 1-től már egy új koncepcióval, új támogatással fogunk elindulni egy hosszú távra 2023 és 2032 közé. Azaz több olimpiai ciklus lesz benne, és azok a sportágak, akik mondjuk nem úgy teljesítettek az elmúlt időszakban, ők nekik is egy más koncepcióval kell útnak indulni.
Mi lesz a koncepcióváltás lényege? Léteznek olyanok is, hogy az eredmény nagyon megtámogatják, a sikertelenség viszont szankciókkal jár.
Szankciókkal mindenféleképpen valaminek történnie kell. Természetesen meg kell nézni azokat az eredményeket, mert nem csak érmekben kell nézni egy-egy adott sportágnak az eredményét vagy a sikerét, hanem hogy mennyi edző jött be a rendszerbe, mennyi sportoló lett leigazolva, milyen tendencia van egy-egy sportágban világra nézve, nem csak Magyarországon változnak a sportágok, hanem a világban is, és lehet, hogy ez okozza az eredménytelenséget. Úgyhogy ugye az iskolai testnevelést elindítottuk. Nagyon sok sportág bement az iskolai testnevelésbe, hogy megismertesse, bevonzza a gyerekeknek a világába az adott sportágát. Ez nagyon-nagyon helyes, és lehet, hogy új koncepcióval kell neki induljon egy-egy sportág képviselőinek, hogy mit tud hozni, hogy a gyerekeket igenis megszólítsa, és az ő saját sportágába bevonza. Úgyhogy nagyon-nagyon szerteágazó ez a munka. Én is nagyon kíváncsi vagyok már arra a munkacsoportnak a eredményére, amit le fog tenni az asztalra, és ennek megfelelően tényleg el tudunk indulni, hogy az a sportág, az adott sportág, akinek nem úgy sikerült, a jövőben sikeres legyen.
Van-e az állami sportirányításnak dolga a Magyar Olimpiai Bizottság belső ügyeivel? A hírek szerint ott december 30-ára rendkívüli közgyűlést hívtak össze két napirendi ponttal, az egyik a bizalmatlansági indítvány az elnök ellen.
Igen, mindig szeretem hangsúlyozni, hogy az állami sportirányítás nem szól bele a civil szervezeteknek a napi folyamataiba. Itt is lehet látni, hogy ez demokrácián alapul, és egy adott sportvezetőnek bizony nagyon-nagyon sok feladata van. Mindig nézik, hogy egy-egy sportvezető, hogyha elnök, főtitkár milyen munkát végez, annak vannak eredményei, és hogyha bizalmatlansági indítványt kezdeményez maga ellen egy elnök, annak van oka. Úgyhogy ezt meg kell nézni, és a testület fog dönteni minden egy esetben is így történik. Úgyhogy én remélem, hogy ugye egy téli olimpiát megelőzően vagyunk, nagyon hamar lezajlik, bármi is lesz az a folyamat, amely a nyugvó pontra helyezi akár egy Magyar Olimpiai Bizottság szakmai működését is.
Van-e az állami sportirányításnak dolga olyan ügyekkel, ami ennek kapcsolatban a Magyar Úszó Szövetség éppen lezárta a Turi Györggyel kapcsolatos vizsgálatát?
Igen, természetesen nagyon fontos szerepe van a gyermekvédelemnek a sportállamtitkárságon is. Nekünk minden esetben az a legfontosabb, hogy a törvényes keretek működjenek, és azon belül minden olyan, ami a sportágat, a sportot, a sportolókat, a sportszakembereket védik, azok megjelenjenek. Ugye a sporttörvény is kimondja az elmúlt időszakban, pont emiatt, a tendencia miatt hoztunk olyan törvénymódosításokat, amelyben a gyermekvédelmet még jobban erősítjük. Mondjuk, hogyha ilyen eset van, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy megnézzük mi is a sportágakkal, ugye napi kapcsolatban vagyunk, hogy milyen vizsgálati eredményre jutnak az adott sportág képviselői, hogyha egy eljárást kezdeményez a sportoló, vagy egy szakember, vagy egy szülő, és ennek kapcsán ugye levonjuk mi is a következtetéseket, és hogyha hiányosság van, akkor azonnal indítványozzuk. Úgyhogy most mi minden sportági szakszövetségtől bekértük azt a dokumentumot, ami igazolja azt, hogy a gyermekek védelme, akár a szakemberek védelme megvan, akár szabályzatokkal, akár olyan koncepcióval, amit maga a sportági szakszövetség felállított. Ugye az adott témával kapcsolatban a Magyar Úszószövetség is kinyilatkoztatta, ugye a szabályzatai megvannak, ezen kívül olyan civil szervezetekkel tartják a kapcsolatot, amelyek ott állnak mellettük és tudnak segíteni, vagy telefonos hálózatot üzemeltetnek, ami éjjel-nappal hívható, hogyha adott esetben valakinek bármilyen problémája van. Én azt gondolom, igen, ezek egész sok évtizedes múltra tekintenek vissza ezek az esetek, és hogyha jelen időben bármilyen fellelhető lenne, az azonnal napvilágra is kerülne, úgyhogy nagyon remélem, hogy semmilyen sportágban vagy klubban ilyen már nem fordul elő.
Biztos abban, hogyha ma történne, napvilágra kerülne, hiszen az esetek jelentős része akkor került napvilágra, amikor az adott klasszis, ez esetben Cseh László például befejezte a pályafutását. Korábban nem beszélt róla.
Igen, miért nem beszélt róla
egy aktív sportoló?
Nem beszélt róla, de az eset az biztos, hogy nem most történt, tehát én erre értettem. És igen, akkor kell beszélni róla. Nyilvánvaló ennek nagyon-nagyon sok oka van, hogy miért most jött ki ez az eset például, de hogyha nézzük, arra értem, hogy napvilágra kerül, hiszen a jelen internetes világunk, ez a felgyorsult világ már olyan szinten van jelen az életünkben, amely nem engedi, hogy ez bárhol is szőnyeg alá legyen seperve, és egy szülő ne tudna róla, vagy egy gyermek ne tudna róla, vagy másik szakember ne tudna róla, és ez nem kerülne egy sportági vezetés elé. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy jelen esetben, jelen időben nincs ilyen.
Gondolja, hogy magunk mögött hagytuk azt az időt, amikor egy sportoló a cél érdekében akár még ezt is elviseli? Ma már a mai sportolók már nem viselik el?
Igen, én azt gondolom, hogy a mai sportolók teljesen máshogy gondolkodnak, és azért is mondtam, hogy a most 20 évesek és a 10 évesek, ez a korosztály már ilyet nem is tudna megengedni. Tehát olyan más nevelésben vannak jelen, akár hogyha csak a pedagógiai, az iskolai foglalkozásokat nézzük, vagy az edzés szempontjából, a szakemberek, ugye nagyon fontos, hogy egy felső oktatásban is képezzék azokat a szakembereket, akik tudják segíteni a sportban élőket. Tehát ez is jelen van. Úgyhogy egészen más világban élünk most már a 2000-es évektől, mint az elmúlt században. Úgymond most már ezt kell mondanunk, de az 1990-es évek meghatározó elemei, vagy akár még 2000-es években is jelen volt, most már ez biztos, hogy nincsen.
Milyen hatékonyságúnak látja a TAO rendszer működését?
A TAO-ra óriási szükség van, és volt az elmúlt időszakban. Ez mentette meg 2010-ben, úgymond a sportágakat, a csapatsportágakra gondolva. Ugye 2010 11-től van jelen a 5, akkor még csak 5 sportágban, de most már 6 sportági szakszövetségben, csapatsportágakra gondolva, és segítette az utánpótlás nevelést, a versenyeztetést, az edzőképzést és a szakembereknek a működését. Úgyhogy óriási szerepe van és volt. Nagyon fontos, hogy átlátható legyen, nagyon fontos a pénzügyi ellenőrzés, óriási munkát végeznek a szakemberek azzal a sportágakon belül is, és a sportállamtitkárságon is belül, hogy minden a legnagyobb rendben menjen. Ugye amikor elindult 2011-től, ez egy nagyon újdonság volt, azóta már teljesen bejáratott, és az ellenőrzés és azt gondolom, hogy aki benne él a TAO rendszerében, nagyon jól tudja, hogy mennyi mindennek kell megfelelni. És bizony itt is vannak szankciók, hogyha valaki valaminek nem felel meg, akkor visszafizetési kötelezettséggel tartozik. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy a jövőben is megtartásra kerüljön a TAO rendszere. Ugye itt is folyamatos az átalakítása, hiszen bekerültek olyan elemek, amik nem voltak még 2011-ben, de most már jelen vannak, és ugye ez a TAO rendszere 2023-ig szól, és 2022-ben, azaz jövő évben már el kell kezdeni azt a tervet, ami alapján fogunk működtetni egy ilyen rendszert, ami példaértékű egész Európában, de akár az egész világban.
Államtitkárság látja, hogy például a teniszszövetségnél mi történt?
A teniszszövetségben természetesen látjuk és láttuk az elmúlt időszakban, hogy mi történt. Ugye itt is a vizsgálatok folyamatban vannak. Mi igyekszünk támogatást adni a szövetségnek, ami a szakmai működését illeti. Ugye nagyon fontos, hogy itt nemzetközi sporteseményekkel kapcsolatban halljuk, hogy visszaélések voltak. Ennek megfelelően ugye az eljárások mennek, és itt is meg lesz a következménye annak, ami nek meg kell lennie, de természetesen a szakmai működés, az utánpótlás nevelés, az élsport támogatása nem állhat meg. Ugye itt is nagyon fontos, hogy sport létesítményeik, olyan szintű sport létesítményei legyenek a tenisportágnak is, amit megérdemel az elmúlt évek, illetve évtizedeknek az eredményessége. Egy csodálatos sportágról van szó, egy rendkívül népszerű sportágról, amiben nekünk mindig voltak klasszisaink, úgyhogy ezt szeretnénk, hogy a jövőben is lenne.
De hogyha visszaélések lehetnek, akkor az nem arra mutat, hogy a belső ellenőrzéssel, a kontrollinggal lehet valami probléma?
Természetesen ez egy hosszabb távú folyamat, hiszen itt nemzetközi sportesemények rendezésével volt a visszaélés, hogyha volt, tehát ez
rendőrségi szakban van, meg ügyészségben.
Így van, tehát természetesen a vizsgálat folyamatos, és annak az eredményét mindenki fogja tudni és hallani. Természetesen ugye itt nemzetközi sport szövetségek is bekapcsolódtak, a hazai szintről is voltak ugye, amiket lehet hallani. Nekünk, amikor egy támogatást kiadunk, annak vannak támogatási szerződés okiratai, aminek meg kell felelni, és hogyha ennek nem felel meg, úgymond az elszámolás kapcsán a sportági szakszövetség, akkor visszafizetési kötelezettsége van. Ezek jelen vannak, és ennek kapcsán hozott már az elmúlt időszakban döntéseket a magyar kormány, és segítő kezet nyújtott a sportágnak, hogy a szakmai működése tudjon tovább haladni.
A sportoló nemzet célba az utánpótlás nevelés az beletartozik?
Természetesen az egyik legfontosabb feladat az utánpótlás nevelés, és minden erre épül. Hiszen, hogyha az utánpótlás sport nem lenne sikeres, akkor biztos, hogy nem lesz ilyen sport is sikeres ágban. Úgyhogy nagyon fontos, hogy olyan programokat kértünk a sportági szakszövetségektől, akár csapatsportágaktól, akár az egyéni sportágaktól, ami azt a célt szolgálja, hogy minél több sportoló legyen az utánpótlás korosztályban, és hogy hogyha sikeres az utánpótlás korosztályunk, akkor bizony egyenesen garancia az, hogy évek múltán ezek a sportolók, amikor felnőnek, akkor bizony a legjobbak között legyünk.
De nyilván nem lesz minden utánpótlás korú gyermekből élsportoló. Mi a sorsa azoknak, mi a további pályafutása azoknak, akik nem az első háromba vannak benne?
Amikor megfogalmaztunk célokat, hogy merre felé kell menni egy sportági stratégia szinten, akkor nem az volt a legfontosabb, hogy az élsport legyen a legsikeresebb, hanem az, hogy minden gyermek sportoljon. Tehát, hogyha minden gyermek sportol, ez a szabadidő jellegre is gondolhatunk, akkor bizony az utánpótlás nevelés is nagyon sikeres lesz, és így egyenesen arányos, hogy az élsport is az lesz. Ugye az elmúlt időszakban nagyon sok olyan program indult el, amellyel tudjuk segíteni a sportban élőket, életút programokkal, akár civil szervezeteink által működtetett programokra gondolhatunk, akár pedig állami sportvezetés által működtetett programokra. Ugye ösztöndíj rendszerek vannak, akár a felsőoktatásban is tudjuk segíteni a sportolókat, hogyha ténylegesen tovább folytatják úgymond a szakmai munkát, de mondjuk egy sportági szakszövetség munkáját is, hogyha nézzük, akkor nagyon-nagyon sok olyan programot láthatunk az év folyamán, ami nem csak a korosztályos országos bajnokságokra tendel, hanem ténylegesen azt adja, hogy mindenki bekapcsolódjon az adott sport, és olyan programokat szeretne hozni, ahol akár a családok, akár az idősebb korosztály is be tud csatlakozni. Úgyhogy ez a tendencia is megfordult az elmúlt években, hogy tudunk segíteni a sportolóknak, hogy tovább tudjanak sportolni. Látható, hogy nem 18-20 évesen hagyják abba a sportágakat. Persze, hogyha nagy számokat nézzük, akkor még mindig magas számban fejezik be a sportot a fiatalok ebben az időben, de az is látható, hogy sokkal tovább vannak bent az élsportban, azaz már a felnőtt korosztályban a sportolóink, mint ezt megelőzően mondjuk 10 éve voltak.
Mi lesz a sorsa annak a gyereknek, aki nem fér be mondjuk egy kölyök futball csapat kezdő 11-jébe, de élhal ezért a sportért? Annak van utána további egyesületi lehetősége, mert a mesternek nem lesz rá szüksége, hiszen nem fér be a csapatba.
Igen, ezért vannak a feladásos rendszerek egy-egy sportági szakszövetségeknél vagy kluboknál, és hogyha megfigyeljük ezt a tendenciát, bizony nem véletlenül vannak utánpótlás nevelési edző támogatása, vagy ugye a kiemelt edzőknek a támogatási rendszere, és ezzel is tudjuk segíteni azt, hogy igen, bekapcsolódnak nagyon sokan a sportágak világába. Nekünk az a legfontosabb, hogy sportos nemzet legyen, és mindenki sportoljon. Ehhez sport létesítményekre volt szükség az elmúlt időszakban, és még most is lehet látni, hogy vannak 80-as évekből visszamaradott sport létesítmények. Ezekkel tudjuk megtölteni, ezekkel a számokkal, amelyek minden sportág hozza, több mint a duplájára növekedett a leigazolt sportolóknak a száma, de hogyha a leigazolt sportolókat nézzük, akkor ugyanez a tendencia van a szabadidős sportágak köré is, hiszen nagyon fontos az, hogy mindenkinek megadjuk azt a lehetőséget, hogy bárhol tudjon sportolni, akár szabadidő jellegűen is. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos a jövőben is, hogy akik nem akarnak mondjuk élsportolók lenni, vagy nem olyan sikeresek, és mondjuk nem kerülnek feljebb egy-egy szinttel az adott korosztályban, az élsport köré, akkor nekik is legyen lehetőségük a sportra. Úgyhogy azzal, hogy most már vannak létesítményeink, kiszolgáló egységeink, akár a szabadtéri területeken is, ez is azt fogja eredményezni, hogy egy egészségesebb nemzetünk van.
De ennek van valamilyen keretrendszere? Mert azt látszik, hogy magántársaságok óriási versenyeket szerveznek, futóverseny, kerékpárverseny, mindenféle verseny van. De az állam is csinál ilyeneket? Valami szabadidő sport egyesületi rendszert? Mert sokkal könnyebb úgy sportolni, hogyha az ember tartozik egy társasághoz, mint hogyha saját magának egyedül, mint egy kamikáze kell neki indulnia.
Természetesen, ezért van köztestületünk, ami például a szabadidő sportági szakszövetségeket tömöríti. És nem véletlenül láthatjuk azt a szabadidő sportban, persze nem a COVID időszakát tekintve, hanem azt megelőzően is, bár most már lehetett látni, hogy a sportba visszatértek a szabadidő sportolók is, és a programok is, hogy nem telt el olyan hét vagy nap, hogy ne legyen akár itt Budapesten, akár az országban olyan szabadidős rendezvény, amelyben mindenki be tud kapcsolódni. Úgyhogy legyen ez vizes, legyen ez csapatsportág, legyen ez egyéni sportágakról szó. Minden sportág olyan programokat is hoz, ami a szabadidő sportolóknak kedvez, és népszerűsíti a sportágát.
A Magyar Nemzeti Sportirányításnak mi a kapcsolata a nemzetközi szövetségekkel? Egyetlen a magyar sportirányításnak van, vagy a nemzeti szövetségeknek van? Elég bonyolultnak látszik ez a rendszer.
Hát van egy hierarchikus rendszer, természetesen. Mi sportdiplomáciában gondolkodunk, hogyha a nemzetközi sportszervezeteket nézzük, de természetesen a sportági szakszövetségeknek, a hazai szintnek meg kell felelni a nemzetközi sportági szakszövetségeknek, a szabályaiknak. Ugyanígy van egy Magyar Olimpiai Bizottság is, hogy a NOB-nak kell megfelelnie, és a MOB-nak a természetesen a része, akik létrehozzák, az a sportági szakszövetségek, de ugyanígy ugye vannak a nemzetközi sportági szakszövetségek, persze bonyolult, de hogyha mondjuk néznénk őket így leírva, akkor egymás felett és alatt álló szervezetekről van szó, aminek igen meg kell felelni, amilyen alapszabállyal rendelkeznek, amilyen szabályokat hoznak, azt azonnal át kell ültetni a hazai szabályok közé.
Egy nemzeti olimpiai bizottság általában az a nemzeti érdeket képviseli a nemzetközi olimpiai bizottságon, vagy fordítva, a nemzetközi olimpiai bizottság olimpiai eszméit közvetíti a nemzete felé. Mi az irány?
Én úgy gondolom, hogy ha egy nagy szervezetet nézzük, akkor az alatta lévőket kell kiszolgálnia, és ő értük kell működnie. Az is természetes, hogy meg kell felelni a fenti jogszabályoknak, azaz a nemzetközi szervezetnek, és az ő szabályainak. Tehát ez alap, hiszen nem is jöhetne létre, vagy azonnal figyelmeztetni a Nemzetközi Sportági Szakszövetség, hogy nem felel meg az ő szabályzatainak és alapszabályának a működése, és kizárná a tagjai közül és a köréből. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy minden fontos, hogyha egy hazai sportági szakszövetségnek a működését nézzük, az a nemzeti, akkor meg kell felelni, és ki kell szolgálni az alatta lévő szervezeteket. Én ezt tartom a legfontosabbnak, és átültetni azokat a jogszabályokat, szabályokat, amelyet egy nemzetközi szervezet mondjuk neki meghoz.
Kinek van szava egy olyan megdöbbentő hír esetében, hogy az öttusából kiveszik a lovaglást?
Hát sajnos itt nemzetközi szervezet hoz egy ilyen döntést, de nem magától hozza ezt a döntést, hiszen delegálva vannak tagok maga az elnökségébe, és az elnökség is úgy működik, amit egy közgyűlés meghoz döntést. És a közgyűlésen bizony szintén demokrácia van, és a nemzeti sportági szakszövetségek hozzák és szavaznak. Tehát ez én is úgy látom, mint hogyha a magyar érdekek sokkal erősebben azt mondták volna, hogy maradjon például a lovaglás szám bent az öttusában, és sokkal erősebben próbáltuk mi ezt hangsúlyozni, mint mások, hiszen döntés megszületett, és ennek kapcsán azt gondolom, hogy a sportolóknak, a sportági szakszövetségeknek sokkal, de sokkal jobban kell hallatni a hangjukat. Nem az utolsó pillanatokban, hanem már akkor, amikor felrepül egy ilyen hír, hogy lehetséges, hogy valami fog történni, ami érinti.
Iszonyú gyorsan repült föl, Annika Schleuk történetével repült föl, amikor az edző megverte a lovat, és mert a ló nem volt hajlandó végigmenni a pályán. Hát a tokiói olimpia után egy héttel repült fel a hír, hogy akkor ezt ki kell venni. Mit lehet erre gyorsan reagálni egy nemzeti szövetségnek?
Hát megtették, tehát a magyarok abszolút ott álltak, és abszolút mondták, hogy ezt nem lehet, és tönkre teszik az egész sportágat. Úgyhogy azt is gondolhattuk, mert nagyon-nagyon sok petíció indult el, hogy meg fog állni ez a tendencia, és lekerül napirendről ez a úgymond rossz hír, de sajnos nem így történt. Úgyhogy ez megint csak azt gondolom, hogy valamilyen érdekek mozogtak elsősorban, és még én azért reménykedem abban, hogy megfordul ez a döntés, és hát ha még látható eredményessége az, hogy mit okozott, úgymond ez a döntés, akkor ezt megfordítják.
De ilyenkor egy nemzeti sportirányításnak kell egy ilyen sportági átalakulásra valahogy reagálnia, tehát végig sakkozzák azokat a lehetőséget, és mi lesz az öttusával, hogyha nem lesz benne ló?
Sajnos a nemzeti sportirányítás, azaz az állami sportirányítás ebben nem tud beleszólni, ezért civil szervezetek, úgymond a sportágak és a szervezetei, akár a nemzetközi sport szervezetekre tekintve is, nem politikusok döntenek, hanem a szakmának kell döntenie. Éppen ezért érthetetlen számomra is, hogyha egy sportágnak a működése nagyban befolyással történik egy ilyen helyzetben, hogy nem kérdezik meg a sportolókat. Ott is működik egy sportbizottság, egy sportolói bizottság, amely elmondhatta a véleményét, de ezek szerint nem hallgatták meg őket.
Amikor az olimpiára új versenyszámok bevezetéséről szól a megbeszélés, akkor ezzel egy nemzeti sportirányításnak van dolog, amikor meghallja, hogy mondjuk lesz a falmászás, akkor neki oda több pénzt kell allokálnia, hogy mire a következő olimpián ez lesz, addigra legyen csapatunk? Vagy ez a szövetségek ügye?
Ez jó esetben tud segíteni a sportági szakszövetségeknek a sportirányítás, az állami sportirányítás. Nekünk nagyon szerencsés helyzetünk van, hiszen a magyar kormány rendkívül támogató a sport területén. Nem véletlen, hiszen aki felismeri azt, hogy a sportban milyen lehetőségek vannak, az lépéserőnyben van, akár hogyha a nemzeteket nézzük, és bizony Európában is, amikor beköszöntött a COVID, akkor lehetett látni, hogy nagy sportnemzetek figyelték azt, hogy mi mit csinálunk, milyen intézkedéseket hozunk a sportolók és a sportszervezeteknek a segítése érdekében. Úgyhogy ezek mind-mind mintaként szolgáltak. Így nagyon remélem, hogy mi is hamar tudunk reagálni azokra a döntésekre, amit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság például meghoz, és hoznak új generációs sportágakat a körükbe, és megjelennek, mint olimpiai sportágak. Igen, azonnal elkezdünk dolgozni a jelen helyzetben a hazai sportági szakszövetséggel, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, hogy milyen tervük van a jövőre nézve. Ugye itt rendkívül gyorsan kell ezeket a koncepciókat megalkotni, hiszen óriási lehetőséget kapnak egy-egy ilyen sportágak, és 4 éves, 8 éves, azaz hosszú távú koncepciókat is le kell tegyenek, hiszen a célokat meg kell fogalmazni. Ugye jelen esetben 3 év múlva lesz a következő olimpia, de azt követően már visszaáll a rend, és 2028-ban már szeretnénk, hogy nem csak résztvevői legyenek a magyar oldalról ezekben a sportágakban, hanem sikeres sportolók képviseljenek bennünket.
Mire kell inkább figyelnie egy sportirányításnak? A 4 évente rendezendő olimpiára, már ha sikerül 4 évente megrendezni, és nincs egy újabb világrálvány, vagy például a futball Európa-bajnokságra, meg világbajnokságra, mert ezek nézettsége, népszerűsége összemérhető az olimpiáival.
Nagyon fontos, hogy nagyon szerteágazó egy hazai sport irányításnak a szerepe és a támogatási rendszere. Minden fontos. Tehát fontos az egyéni sportág, az olimpiai sportágak, a szabadidősport, a csapatsportágak és a nemzetközi sportesemények is. Ehhez persze sportlétesítményekre van szükség, és olyan támogatási rendszere, ami mindenkit ki tud szolgálni. A nemzetközi sportesemények, így mint labdarúgó Európa-bajnokság, világbajnokság, óriási nézettsége van, óriási sportturisztikai hatása van, óriási gazdasági hatása van.
És lélektani hatása van. Ha a magyar csapat benn van a csoportkörben, akkor Budapesten megállnak a villamosok.
Igen. Igen, a közösség teremtő ereje a sportnak felbecsülhetetlen. Éppen ezért nagyon fontos, hogy olyan programokat hozzunk, olyan lehetőségeket hozzunk, hogy legyen magyar eredmény, és tényleg felbecsülhetetlen az az érték, amelyet a sport tud hozni a magyar embereknek, vagy a világban is láthatjuk, hogy ha van egy nagy nemzetközi sportesemény, akkor mindenki arra figyel és fókuszál. Úgyhogy ha van magyar csapat, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy a magyar állam is mellette áll, és támogatást biztosít, és ezáltal ugye a szurkolóknak is biztosítja azt a feltételrendszert, hogy ott legyenek, ott tudjanak lenni. Ugye nem véletlenül van egy Puskás arénánk, amire minden magyar ember nagyon büszke, és megfordult az a tendencia, hogy kimenjünk, ne menjünk meccsre. Igen, ki mennek a magyarok a meccsre, mindig teltházzal látható, hogyha a magyar csapat ott van és szerepel, és nagyon reméljük, hogy az a eredmény, amelyet várunk, az hamarosan meg fog érkezni.
Mi a költség és munkamegosztás a szemmel láthatóan növekvő sportlétesítményeknél az állam, az azt használó szervezetek, egyesületek, meg az önkormányzat között, amelynek a területén valahol áll?
Egy-egy sportlétesítmény, amikor a beruházás megtörténik, akkor azt nagyon jól látható, és tudjuk előre, hogy állami sportingatlanról van szó, vagy önkormányzati tulajdonba kerül. Tehát a vagyonkezelését már előre fogjuk tudni azt, hogy ki fogja kezelni, és kik fogják használni, kik fogják tudni használni. Úgyhogy nem csak az óriási nagy beruházásokra kell gondolni, hanem itt a kisebb beruházásokra is ugyanez a helyzet. Például tanúszoda építési programban vagyunk már évek óta, itt több mint 50 tanúszodát adunk át a következő időben, már 25-öt átadtunk, 26-ot átadtunk, és a többi is épül, és vagy tervezés alatt van, és itt már nagyon jól tudjuk, hogy itt állami beruházásról van szó, önkormányzati tulajdonon keresztül, és tudjuk azt is, hogy állam fogja a fenntartó szerepet vállalni, azaz segíti az önkormányzatoknak a működését abban, hogy lehetőséget kínál, hogy van egy ilyen gyönyörű szép létesítményük, és a használatot, illetve a átruházott vagyonkezelést, az pedig az állam fogja megteremteni. Ugyanez a nagyobb beruházásoknál is így van, de természetesen megjelenik a gazdasági szektor, a piaci szektor, úgyhogy hogy ezek a létesítmények, ez nem csak sporteseményre vannak megépítve, hanem ez multifunkcionális épületekről van szó, amelyre nagyon-nagyon vártak már a Magyarországon élők, a városokban élő emberek, hiszen akár kulturális eseményeket lehet bevinni, akár sporttevékenységeket nem az adott sportágban, hanem más sportágak képviseletében. Úgyhogy például, hogyha átadunk egy sportcsarnokot, az elmúlt időben átadtunk jó párat, akkor nagyon jól tudjuk, hogy egy 22 000-es kézilabda csarnokot 26 sportág fog tudni még használni, és ki tudjuk szolgálni ezáltal a sportban élőket, valamint a kulturális szektor tagjait is.
De meg kell valamennyire őrizni, és ha igen, akkor mennyire egy sportlétesítmény sport jellegét? Mert emlékszem a néhai Budapest sportcsarnokra, az nem egy forró hangulatú kézilabda mérkőzés miatt égett le, hanem egy vásárban égve hagyott karácsonyi izzó miatt.
Természetesen nagyon kell figyelni a biztonsági előírásokra, de hogyha már van egy ilyen fantasztikus arénánk, amelyre nagyon büszke lehet bárki, aki belép egy ilyen területre, és hangsúlyozom, a családok kimennek, fiatalok kimennek, biztonságban tudnak lenni egy ilyen létesítménybe, és 21. században igen biztosítani kell ilyen sportlétesítményeket, amelyeket bizony lehet kulturális részre, akár kiállításokra is használni, amelyre szintén nagyon nagy igény van. Az, hogy emberi felelőtlenség mit okoz, arra pedig előírások vannak, hogy ne történjen, úgyhogy ezeket nagyon-nagyon szigorúan be kell tartani.
Milyen volt a COVID-járvány sport, magyar sportra gyakorolt hatása?
Ugye, amikor beköszöntött 2020 januárjában, ami már érzékelhető volt itt Magyarországon is, hogy rohamosan meg fog változni az életünk a COVID miatt, akkor már azonnal elkezdtünk tervezni, hogy hogyan tudunk segíteni a sportban élőknek. Lehetett látni, ahogy említettem is az elmúlt percekben, hogy igen, elsők voltunk, akik kinyitottuk a létesítményeket, és utolsók voltunk, akik bezárták a létesítményeket Európát nézve, Európa országait nézve, hiszen olyan intézkedéseket tudtunk hozni az elmúlt időszakban, amivel biztonságba tudtuk helyezni a sportolókat, akár a fiatalokat, akár az élsportolóinkat, és azt követték a szabadidős sportolók, és ugye a testnevelés órákat, hogy lehet megtartani. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy az intézkedéseket, amikor már lehetőség született rá, azonnal meghozzuk. Úgyhogy hogyha az európai sportokat nézzük, akkor lehetett látni, hogy mindenben az elsők voltunk, és bennünket követtek a sport nagyhatalmak is, és különböző országok képviselői, vagy sportágak képviselői is. Úgyhogy nagyon-nagyon jól vizsgáztunk, úgymond, bár nagyon szeretnénk, hogy ilyen már ne legyen soha többet. Amikor beköszöntött a COVID, és lezárásra került minden, nem lehetett sportolni. Ugye itt az élsportolóink egy olimpiára készültek, elhalasztásra került egy évvel a tokiói olimpia. Ez is egy teljes újratervezést igényelt, és egy olyan új támogatási rendszert is, amivel tudjuk segíteni a sportágakat. Ugye voltak és vannak kiemelt egyesületeink, akár a fővárosban, akár a vidéki városokban, őket is külön kellett támogatni és segíteni. Meg kellett hozni olyan intézkedéseket, amelyel biztonságba tudjuk helyezni a sportolókat és a szakembereket, és természetesen a lakosságot is. És ugye voltak nemzetközi sporteseményeink, amelyeket el kellett törölni, vagy el kellett halasztani, és itt is mi voltunk az elsők, akik buborékban megrendeztünk nemzetközi sporteseményeket, és utána jöttek a hazai sportesemények is, ugyanígy lemásolva azt, hogy hogyan lehet teljesen biztonságba helyezni a sportolókat, és ez is példaértékű volt, hiszen például a tokiói rendezés is bizonyította azt, hogy ide jöttek a japán szervezőbizottságtól, például egy úszó Európa bajnokságon, és nézték azt, hogy mi, hogy rendezzük meg a buborékban a sportolóknak és a szakembereknek, a hotelekkel, a logisztikával, egyetemben azt a munkát, amellyel még senki soha nem találkozott.
22-23-ban nagy nemzetközi sporteseményt hoznak Magyarországra?
Igen, nagyon fontos, hogy a 22-es évben is már január 13-án kézilabda Európa bajnokságot fogunk rendezni. Ez lesz talán a legnagyobb rendezvényünk, amit megrendezünk. Persze lesz zsíró is, és hozzák a nemzetközi eseményeit a különböző sportágaink, de azt gondolom, hogy egy kézilabda Európa bajnokság egy és másik új csarnokban szinte olyan eredményt fog hozni a férfi kézilabdának, amelyre már nagyon-nagyon vártunk. Vagy például 2023-ban az atlétikai világbajnokság. Az is nagyon-nagyon fontos, hogy megmutassuk a világnak, hogy milyen rendezők vagyunk, hiszen egy atlétikai csarnokunk, stadionunk, arénánk is lesz, amely szintén példaértékkel fog járni, hiszen a 21. században, amit nem győzök hangsúlyozni, már ez lesz a legmodernebb sportlétesítmény, ami az atlétika sportágat ki tudja szolgálni egész Európában, és erre is nagyon nagy szükségünk van, hogy igen, olyan létesítményeink legyenek, amellyel bármelyik nagy sportági szakszövetségünk azt mondja, hogy ő elhozza hozza a világ legnagyobb sporteseményét, és bizony ezzel garantálja azt, hogy a magyar sportolók is ott tudnak lenni, és reméljük, hogy nagyon-nagyon sikeresek lesznek.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Szabó Tünde sportért felelős államtitkár volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Farkas Dávid szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.